Mózes harmadik könyve 25-től 27. terjedő fejezetek. A 25. fejezetből kiderül, hogy 6 év után a föld számára is biztosítani kellett 1 év nyugalmat. Nekem nagyon tetszenek ezek a törvények. Egy csomó hétnapos ünnep van az év során, és utána minden 7. évben egyszerűen csak pihensz, és egész évben szabadságon vagy. Nem kell vetni, hanem csak hagyod, hogy nőjön magától, ami nőni akar, és azt teszed meg. De Isten azt mondta, hogy ha így cselekszel, akkor a 6. évben 3 évre való termést adok neked, amely bőven elegendő lesz addig, amíg majd a 8. évben betakaríthatod a termésedet. Kimerem jelenteni, hogy egy napon egy agronómus lenyűgöző dolgot fog feltalálni. Ha megengedik, hogy a föld a 7. évben pihenjen, akkor ennek olyan regeneráló hatása lesz, hogy a 6. évben hatalmas termést lehet betakarítani róla. Biztos vagyok benne, hogy ez egy Isten által alkotott természeti törvény, és ha ezt követnék az emberek, akkor elképesztő sikereket érhetnének el, ugyanakkor minden 7. évben szabadságra mehetnének. Az emberek azonban azt mondják, hogy nem értjük, hogy ez miként lehetséges. És jönnek a vízfejű tudósok, akik azt mondogatják, hogy ez nem lehet igaz. Pedig mennyivel könnyebb életük lehetne a farmereknek a 7. évben. Amikor a nép elfoglalta a földet, megfeledkezett erről, és nem követte Isten ezen utasításait. Nagyon okosak voltak, akárcsak ti. A 6. évben arra gondoltak, hogy a jövő évben még nagyobb termés lehet. Állandóan küzdöttek a földdel, szárassággal, többlettermelésre kényszerítették a földet, legyengítették a talaj termőképességét, és így figyelmen kívül hagyták Isten törvényeit. 490 év után Isten meghúzta a határt. Minden 7. évben pihentetni kellett volna a földet, de mivel ezt nem adták meg neki, ezért Isten azt mondta, hogy elküldelek titeket Babilonba 70 évre, hogy a föld megkaphassa a nyugalmi éveit. De a 7. esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugalom napjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőt fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára. De amit a föld a nyugalom idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen. Akkor fúvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt ország szerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep. Hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott, a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le. Mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg az egyik ember a másikat. Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársattól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Ez azt jelentette, hogy ha valaki bérbe vette a földet, akkor annak megfelelően szabták az árát, hogy még hány év volt az 50. esztendő előtt, amikor a föld visszaszállt az eredeti tulajdonosához. Ha például 40 esztendővel a visszaadás előtt bérelted, akkor igen jó árat kellett fizessél érte, de ha mondjuk csak 3 év volt még hátra, akkor olcsó volt a föld bérlése. Minden szolgát és rabszolgát is szabadon kellett engedni az 50. esztendőben. A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek vagytok nálam. Érdekes érzés számomra, amikor Izraelben járok, mert mindig úgy érzem, hogy Istené az a föld, én csak vándor vagyok ott, és nagyon szeretek az Úr földjén vándorolni. Ha atyád fia elszegényedik és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója, a legközelebbi rokona, és váltsa meg magának, amit atya fia eladott. A továbbiakban olvashatjuk a megváltás különböző módjait. Ezek fontos törvények számunkra is, mert minket is megváltott Jézus Krisztus az ő vére által. Ha egy zsidó rabszolgát vásárolt valaki, akkor az 6 évig kellett szolgáljon, de a 7. évben szabadon kellett engedni. Emberre és földre egyaránt vonatkozott a 6+1-es séma. A föld esetében úgy látom, hogy Ádám körülbelül 6000 évvel ezelőtt eladta a sátánnak azt a tulajdont, amit Isten neki adott. Senki sem tudja pontosan, hogy mikor jár le ez a 6000 év, de ha az összes éveket, korokat összeadjuk a Bibliában, akkor ez a dátum körülbelül Krisztus előtt 4000-re tehető. Így nagyon közel járunk a 6000 éves sátán alatti rabszolgasság befejeződéséhez. Tudjuk, hogy azután egy 1000 éves periódus következik, amely visszaállítja Jézus Krisztus igazságos uralmát a földön. Ez a béke és a dicsőség kora lesz a földön. Nagyon izgalmas időszak ez, hiszen nem lehetünk már messze ennek a korszaknak a kezdetétől. Hála Istennek a káosz véget fog érni, és én egyáltalán nem bánkódom ezért. Hisz Krisztussal együtt mi magunk is királyokként és papokként fogunk uralkodni itt a földön, 1000 éven keresztül. El tudjátok ezt képzelni? A szegény atyafi visszaváltása, aki nem tudja megváltani magát, Krisztus megváltó munkájának előrevetítése. A legközelebbi rokon válthatja meg az atyafit. Ezért Krisztus emberré vált, hogy ő lehessen az ember legközelebbi rokona, hogy visszaválthassa a földet Isten számára. Azért volt szükséges, hogy emberré váljon, hogy a testvérünké válhasson, mert ezáltal lehetett a mi megváltó rokonunk is. A Jelenések 5. fejezetében olvashatjuk, hogy láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? Ez a föld váltság levele. Ádám eladta a világot a sátánnak, ez most az ő tulajdona, hiszen ő azt mondta Jézusnak, hogy az egész az enyém, és én annak adom, akinek akarom. Ki képes megváltani a földet? János elkezdett sírni, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet, és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Mennyire vágyom már arra a napra, amikor ott állhatok Isten trónusa előtt, és énekelhetem a megváltottak dicső énekét. Ezt a megváltási törvényt azért írta Isten ide, hogy megértsük, hogy miért volt arra szükség, hogy Jézus emberré váljon ahhoz, hogy megváltó rokonunká lehessen. A 26. fejezetben ezt olvassuk. Ne csináljatok magatoknak bálványisteneket, se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrokat se helyezzetek el országotokban, hogy leboruljatok azok előtt. Mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Nyugalom napjaimat tartsátok meg, és szentélyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, és itt a ha nagyon hangsúlyos. Ha így éltek, ha megtartjátok, ha végrehajtjátok. Isten egyes parancsai az életünkkel kapcsolatosak, mások a cselekedeteinkkel, valamint vannak negatív parancsok is, amelyek elmondják, hogy mitől kell őrizkedjünk. Isten itt elmondja a feltételeket ahhoz, hogy megállhasson. Ha rendelkezéseim szerint éltek, és parancsaimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja termését, és a mező fája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Békességet adok az országban, ha lefeküztök, senki sem riaszt föl benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokban. Sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által. Közületek 5-en 100-at üldöznek, és 100-an 10 000-et üldöznek. Emlékezzetek Gedeon történetére, ahol 300 izraeli 132 000 midjánit győzött le. Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. Régit, tavalyi gabonát esztek, és a régit kihordjátok az új elől. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. Köztetek járok, és istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Milyen bámulatos nemzeti kiváltságot ajánl fel Isten ezeknek az embereknek? Isten bőséges áldásait kaphatják, béke a földön és erő az embereknek, utódokkal való megáldás, és mindezek fölött Isten jelenléte közöttük. Mi mást lehetne kérni vagy akarni? Az egyetlen feltétel, hogy megtartsák Isten törvényeit. Az Isten által megígért bővölködést, hatalmat, békességet keresik ma is az emberek. De Jézus rámutatott arra, hogy hibás dolog ezek után rohangálni. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ugyanerre mutat rá itt Isten a 3 Mózesben is. Ha követtek engem, engedelmeskedtek nekem, akkor én megadom ezt nektek. De mi teljesen feje tetejére állítottuk az egészet, és ezen dolgok után való rohangálásunk közepette nem jut időnk Istenre. Uram, szeretnélek keresni téged, de nem tudom, hogy miből fizetem ki az új tévét, ha nem vállalok vasárnapi munkát. Ahelyett, hogy Istennek adnám a legjobb időmet, dicsőíteném őt és követném, és akkor ő maga adná meg ezeket számomra. De hogyan? Nem tudom pontosan, de azt sem tudom, hogy hogyan működik a gravitáció. Mégis tudom, hogy működik. De én nem szeretném olyanba vetni a bizalmamat, amit nem értek. Akkor vajon ma hányan vezethetnének autót a világon? Hányan értik a belső égésű motorok működési elvét? Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem jármotok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket. Az egyiptomi szolgasság során olyan terheket kellett elcipeljenek ezek az emberek, amiről nekünk fogalmunk sincs. Miután évekig ilyen hatalmas terheket cipeltek, már fel sem tudtak egyenesedni, hiszen 100 kilónyi terheket raktak a hátukra. Meggörnyedve jártak, de Isten azt mondta, hogy én megszabadítottalak ettől, és most álljatok egyenesen, mert azért hoztalak ki, hogy többé ne legyetek rabszolgák. Azt akarom, hogy az én szolgáim legyetek, mert ha az én szolgáim vagytok, akkor egyenesen állhattok. Jézus azt mondta, hogy vegyétek fel az én terhemet, mert az én terhem könnyű. Vannak, akik el akarják hitetni, hogy az Úr terhe nagyon nehéz. Jeremiás idejében az úgynevezett proféták mindenfelé azt hirdették, hogy milyen súlyos az Úr terhe. Isten pedig azt mondta Jeremiásnak, hogy már belebetegedett ebbe a mondatba, és többé soha nem akarja hallani. Ha valakinek nehéz a terhe, azt biztosan nem Istentől kapta. Ha nehéznek érzi, akkor nem az úrigája, mert az úrigája könnyű. A baj az, hogy gyakran olyan dolgokat veszünk magunkra, amiket Isten nem rakott ránk. Miért? Mert az emberek dicséretét akarjuk hallani. Az emberek előtt elkötelezzük magunkat, és szomorú, mert ezért válik nehézé az a teher. Az Urat szolgálni dicső dolog, hisz az ő terhe könnyű. Ha azt érzed, hogy roskadozol a terhek alatt, akkor vesd le magadról őket, mert az nem az Úré egyébként sem, és találd meg az Úr munkáját. De ha nem hallgattok rám, és nem hajtjátok végre mindezeket a parancsolatokat, és ha megvetitek a rendelkezéseimet, és megutáljátok a döntéseimet, ha nem hajtjátok végre minden parancsolatomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor én így bánok veletek. Meglátogatlak benneteket szörnyűségekkel, szemet elhomályosító és lelket gyötrő sorvadással és lázzal. Hiába vetitek el a magot, ellenségeitek eszik meg a termését. Emlékeztek, amikor Gedeon búzát csépelt a barlangban, mert el kellett rejtse a midjániak elől? A midjániak lesben álltak, megvárták, hogy learassák a gabonát, begyűjtsék, kicsépeljék, és akkor támadták meg őket, és elvették tőlük. Szembefordulok veletek. Megvernek ellenségeitek, és uralkodni fognak rajtatok gyűlölőitek. Akkor is menekültök, ha senki sem üldöz titeket. Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, akkor hétszeresen megfenyítelek benneteket vétkeitekért. Összetöröm gőgös hatalmatokat. Olyanná teszem fölöttetek az eget, mint a vas, földeteket pedig olyanná, mint az érc. Hiába dolgoztok teljes erővel, nem ad a földetek termést, és a földfái nem teremnek gyümölcsöt. Ha mégis szembeszálltok velem, és nem akartok rám hallgatni, akkor hétszeresen verlek meg benneteket vétkeitek miatt. Rátok küldöm a mezei vadakat, és elragadják gyermekeiteket, kiirtják állataitokat, és megritkítanak benneteket, útjaitok kihaltak lesznek. És ha még ezek a fenyítések sem fognak rajtatok, hanem szembeszálltok velem, akkor én is szembeszállok veletek, és hétszeresen megverlek benneteket vétkeitek miatt. Fegyvert hozok rátok, hogy bosszút álljon a szövetség szegésért. Ha városaitokba veszitek be magatokat, akkor dögvészt bocsátok rátok, és az ellenség kezébe adlak benneteket. Amikor eltöröm nálatok a kenyérbottyát, 10 asszony egy kemencébe süti majd a kenyereteket, és kimérve adják oda kenyereteket, úgyhogy eztek ugyan, de nem laktok jól. És ha még azután sem hallgattok rám, hanem szembeszálltok velem, akkor haragomban én is szembeszállok veletek, és bizony hétszeresen fenyítelek meg benneteket vétkeitek miatt. Fiaitok húsát fogjátok enni, és leányaitok húsát eszitek majd. Elpusztítom áldozó halmaitokat, kiirtom tömjénező oltáraitokat, és hulláitokat holdbálványaitok mellé szórom, mert megutállak benneteket. Városaitokat rommá teszem, és szent helyeiteket elpusztítom, mert nem kedvelem illatáldozataitokat. Úgy pusztítom én az országot, hogy még azok az ellenségeitek is megborzadnak tőle, akik ott fognak lakni. Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé, és kirántott karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztasággá lesz, városaitok pedig romhalmazzá. És mi történt az Ószövetség során? Pontosan az teljesült be, amit Isten mondott. Amikor az Urat keresték, Isten megáldotta őket, erősek voltak, békében és bőségben éltek. Amikor viszont megtagadták az Urat, akkor az Úr is elfordult tőlük, és minden, amit megígért nekik, meg is történt velük. Egészen odáig, hogy még a gyermekeik húsát is megették, amikor Szamáriát Ben-Hadád ostrom alá vette. Ezek után pedig szétszórodtak a világ minden sarkába, és így Isten szó szerint beteljesítette az általa megígért dolgokat, és országuk évszázadokon át pusztasággá vált. Izrael földjén sok érdekes alakú hegyet és dombot láthatunk. Ezek alatt a régi városoknak a romjai vannak eltemetve, százával és ezrével az egész országban. Egyszer szeretnék oda menni, és ásatásokat folytatni ezeken a romvárosokon. Akkor majd élvezni fogja nyugalmát a föld a pusztulás egész idején, ti pedig ellenségeitek földjén lesztek. Akkor majd megnyugszik a föld, és élvezni fogja nyugalmát. A pusztulás egész ideje alatt nyugodni fog, mivel nem nyugodhatott a nyugalomra rendelt időben, amikor még rajta laktatok. Akik pedig megmaradnak közületek, azoknak a szívében gyávaságot keltek ellenségeik földjén, úgyhogy üldözni fogja őket még egy-egy szélűzte falevél zizzenése is, menekülnek, mintha fegyver elől menekülnének, és elesnek, pedig senki sem üldözi őket. Elbotlanak egymásban, mintha fegyverrel űznék őket, pedig senki sem üldözi őket, és nem tudtok ellenállni ellenségeiteknek. El fogtok veszni a nemzetek között, és megemészt benneteket ellenségeitek földje. Akik pedig megmaradnak közületek, megrothadnak bűneik miatt ellenségeik földjén, sőt, atyáik bűnei miatt is megrothadnak. De ha megvallják bűnüket és atyáik bűnét, azt, hogy hűtlenül ellenem szegültek, meg azt is, hogy szembeszálltak velem, ami miatt én is szembeszálltam velük, és elvittem őket ellenségeik földjére, ha majd megalázkodik körülmetéletlen szívük, és békével elhordozzák büntetésüket, akkor visszaemlékezem a Jákobbal kötött szövetségemre, az Izsákkal kötött szövetségemre, meg az Ábrahámmal kötött szövetségemre, és gondom lesz az országra is. El kell ugyan hagyniuk a földet, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell elhordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették döntéseimet, és megutálták rendelkezéseimet. De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén leszek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén velük kötött szövetségemet, mert én az Úr, az ő Istenük maradok. Más szóval etnikai csoportként meg fogja tartani őket, és ezt Isten meg is tette. Egyetlen más nemzet sem jutott erre a sorsra, mert bármely más nemzet, amelynek nem volt anyaországa ilyen sok időn keresztül, eltűnt a történelem süllyesztőjében. De a zsidók nem, mert Isten megtartotta a szavát. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a nemzetek szeme láttára, hogy Istenük legyek én az Úr. Ezek azok a rendelkezések, döntések és törvények, amelyeket az Úr szerzett maga és Izrael fiai között a Sínai hegynél Mózes által. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik. Föl kell becsülni az Úrnak szánt személyeket. Ha fogadalmat teszel Istennek, és azt mondod, hogy neki adod az életedet, majd később vissza akarod azt venni, akkor ezt vissza kell vásároljad az Úrtól. A fő dolog az, hogy óvatosan ígérges Istennek. A Biblia azt mondja, hogy amikor Isten előtt állsz, akkor ne légy gyors a szólásra, hanem fontold meg szavaidat. A zsoltáros imája is ez volt, hogy Uram, ne hagyd, hogy ajkaimmal bűnt kövessek el. Pedig milyen sokszor esünk bűnbe, és elhamarkodott ígéreteket teszünk Istennek. A Biblia azt mondja, hogy jobb, ha semmiféle fogadalmat sem teszünk. Isten nem kér a fogadalmakból, de ha megteszed, akkor komolyan veszi azokat. Mi lenne, hogyha egymással is olyan laza megállapodásokat kötnénk, mint Istennel? Eladom neked az autómat, itt az adásvételi szerződés. Másnap pedig, már meggondoltam magam, mégis vissza akarom kapni az autót. De hiszen én már új gumikat is tettem rá. Istennel is ezt csináljuk. Istenem, neked adom ezt, vagy mégsem, inkább visszaveszem. De az Úr komolyan veszi, nem lehet vele játszadozni. Ha vissza akarod kérni, akkor meg kell fizesd az árát. Erről szól az egész fejezet. Ha valamit vissza akarsz venni Istentől, akkor ő megadja az árát, és te meg kell ezt fizessed, hogy visszavehesd azt tőle. Az emberek az odaszánt életet, az odaszánt bárányt és a felajánlott földet is vissza kellett vásárolják, de a föld esetében egyötöddel többet kellett fizetni az értékénél, mert Isten még kamatot is kért. ugyanakkor nem lehetett egy odaszánt szép bárányt egy betegesre cserélni vissza. Ha ezt megkísérelted, akkor mindkettő az Úrnak járt vissza. Minden elsőszülött automatikusan az Úré volt. Bárány, ökör vagy bármi más állat. Ha meg akartad tartani, akkor Istentől kellett megvegyed azt. Még az elsőszülött fiadat is vissza kellett vásároljad tőle. Az állat elsőszülöttjét nem kell senkinek sem odaszentelni, mert az mint elsőszülött úgyis az Úré. Akár szarvasmarha, akár jó, az Úré az. Ha azonban áldozatra alkalmatlan az az állat, akkor meg kell váltani becsértéke szerint, hozzáadva még annak egyötödét. Ha pedig nem váltják meg, akkor adják el becsára szerint. De amit esküvel szentelt valaki tulajdonából az Úrnak, akár ember, akár állat, akár ősi birtok az, azt nem adhatja el és nem válthatja meg. Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az Úrnak. Nem lehet megváltani az olyan embert, aki átok miatt került az esküvel odaszenteltek közé, annak meg kell halnia. A föld minden tizede az Úré, a földnek a szemes terméséből és a fagyümölcséből. Az Úr szent tulajdona az. De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét. Egyesek a tizedükből kölcsönöznek, és nekik elég nagy kamatot kell fizessenek emiatt. 20%-ot. Isten azt mondja, hogy ez az enyém, ne tedd rá a kezedet, és ha elveszel belőle, akkor add hozzá az egyötödét, és úgy add vissza. A marháknak és a juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az Úr szent tulajdona legyen. Nem szabad válogatni a jó és a rossz között, sem kicserélni azt. Ha valaki mégis kicseréli, akkor az is, meg a cserélt állat is szent lesz, nem váltható meg. Amikor a júnyájat behozzák, akkor az Úré lesz annak egy tizede, de nem lehet kiválogatni, hogy melyiket adod az Úrnak. Ezek azok a parancsolatok, amelyeket az Úr parancsolt Mózes által Izrael fiainak a Sínai hegyen. Mondhatjátok, hogy Isten nagyon sokat kér. Igen, de nézd meg, hogy mit adott. 3x7 napos ünnepet az év során, minden 7. évet szabad, és bőséget meg az ő jelenlétét ígérte. Szerintem ez egy igen jó üzlet számunkra. Ha megteszitek a ti részeteket, akkor Isten is megteszi az övét. Az Új Szövetségben olvashatjuk, hogy Krisztus a törvény végét jelenti azok számára, akik hisznek. Mert a törvény Mózessel jött, de a kegyelem és igazság Jézus Krisztussal. Nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ez azt jelenti, hogy Istennel egy új kapcsolatunk van, amely nem a mi cselekedeteinken alapul. Ha ennek fényében ismét elolvassátok a zsidó levelet, akkor keresztény szempontból nagyon érdekesnek fogjátok találni, mert ott rámutatnak arra, hogy az Ószövetség az emberek engedelmességére épült. Az írás azt mondja, hogy aki ezeket cselekszi, életet kap általuk. De az ember elbukott, és ezt a zsidó nemzet bizonyítja a legjobban. Isten szétszórta őket a világban, pusztává változtatta a földjüket, de megtartotta nemzeti létüket, megtartotta az ígéretét, és most ismét visszahozta őket a földjükre. Közben Isten egy új szövetséget hozott létre az emberekkel, amely többé már nem cselekedetekre alapozott, hanem Isten kegyelmére Jézus Krisztusban. Az új szövetség már nem azt hangsúlyozza, hogy mit tesz az ember, hanem azt, amit Isten tett az emberért. A régi szövetség elbukott, de nem azért, mert nem volt jó és igazságos. Sose tekintsetek megvetéssel a törvényre, mert a törvény szent, igazságos és jó. És Isten törvénye az. Egyetértek a törvénnyel, mert az igazságos, a szívem is egyetért vele, de a testem fellázad ellene, és nem akar a törvény igájába kerülni. Ezért ahelyett, hogy örökre elidegenedjünk Istentől, Isten inkább szeretete és kegyelme alapján egy új szövetséget kötött az emberrel. Ebben az új szövetségben Isten nem a saját cselekedeteim alapján fogad el, hanem az ő egyetlen fiát küldte el, hogy ő legyen helyettem az áldozat, és az én bűneimet hordozza el azért, hogy Isten ismét közösségre léphessen velem. Az Ószövetség az emberek gyengesége miatt bukott el, de ez az újjal nem történhet meg, mert Isten nem bukhat el. Az ember hűsége nem volt elég, Isten hűsége viszont örök, és ő meg fogja tenni azt, amit megígért, csak higgyetek az Úr Jézus Krisztusban. Aki nem akarja Jézus Krisztust, annak egyetlen lehetősége van az Istennel való kapcsolatra az Ószövetség alatt. De ennek alapján a kapcsolat fenntartása senkinek sem sikerült. Nincs egyetlen más név sem, amely által mi meg kell váltassunk, csak Jézusé. Ő a mi reménységünk, ő a mi szövetségünk alapja. Ő a mi Istennel való kapcsolatunk megalapozója. És csak rajta és az ő vérén keresztül van kapcsolatunk Istennel.